Orbán Viktor szintjén még a legkevesebb szerintem az akadályoztatás, aki leginkább ezt a mellényt magára vette, ezt a golyóálló mellényt, a Szijjártó Péternek hívják, hiszen ha van terület, ahol Magyarország hát rendszeresen blokkol, vagy pedig nem járul hozzá a többségi döntésekhez, pont a külügyi tanács, és ott még számos kérdésben egyhangú döntés van.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk, hogyan működik a magyar kormány képviselete az Európai Uniós intézményekben? A nyár derekán az EU intézményeiben is kitör a vakáció, így ezeket a heteket használjuk arra, hogy általánosabb témákat beszéljünk át a jó tudni vagy ki gondolta volna megközelítéssel. Ezen a héten Magyarország és a magyar kormány képviseletéről lesz szó. Nem véletlenül választottam ketté a két fogalmat, mert nekem úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentben az országot képviselik a megválasztottak, hiszen ők egy közvetlen választási folyamat végén nyerik el a posztjukat, míg az Európai Bizottság csak a kormány képviselőivel kerül kapcsolatba. Jól látom?
Igen, is, meg nem is, mert az Európai Parlamenti képviselők is a bizottság között nincs egy fölhúzva egy ilyen tűzfal. Tehát például, hogyha egy képviselőnek vannak kérdései, és ezt bizonyos képviselők egyébként ezt gyakran el is játsszák, akkor kérdésekkel bombázzák, levelekkel bombázzák az illetékes biztost, és az illetékes biztosnak mindig van egy hónapja körülbelül, vagy két hete arra, hogy válaszoljon. Mostani parlamenti ciklusban például Újhely István, hogy a MSZP színekben jutott be az Európai Parlamentbe, ő gyakran bombáztak ilyen levelekkel a bizottságot is. Tehát önmagában van átjárhatóság a különböző intézmények között, számos érintkezési pont van, de az tényleg való, hogy a magyar állandó képviselet Magyarországot és a magyar kormányt is képviseli Brüsszelben. Az állandó képviselet ugye annak az a feladata alapvetően, hogy különböző formációkban részt vegyen az uniós jogalkotásban, illetve előkészítse a politikai döntéseket, amelyeket miniszteri vagy pedig állami és kormányfői szinten fogadnak el. Eközben az állandó képviselet is folyamatosan kapcsolatban van az Európai Bizottsággal is, hiszen az Európai Bizottságnak van az az exkluzív joga az Európai Unió sok szerint, hogy fontos jogalkotási kezdeményezéseket előterjesszen. Márpedig, mint így, az Európai Bizottság is állandóan képviselői ott ülnek a tanácsban, és azért, hogy elmagyarázzák, vagy a biztosokat is meghívják miniszteri ülésekre, hogy mindig elmagyarázzák, hogy az Európai Bizottság egy konkrét javaslattal mit szándékozott elérni, vagy milyen rugalmasság van esetleg az álláspontokban. Szóval úgy működik az egész Európai Unió, mint ahogy a szervezetben a vérkeringés, mindenki mindenhol, mindenkiről a fehér vérsejtek, a vörös vérsejtekkel találkoznak, és jó utat kívánnak egymásnak. Körülbelül tudnám leírni az egészet.
Említetted itt a tanácsot, de ez nem az Európai Tanácsot jelenti, tehát azt a tanácsot, ami az állam és kormányfők csoportosulása.
A jogalkotásnak, a piramisának a csúcsa a tanácson belül a miniszteri tanács, az EU tanács, vagy miniszteri tanács, amely különböző szinteken ülésezik. Ugye az alacsonyabb szintek azok a munkacsoportok, a tanács az EU tanácsban, ahol a tagállamoknak a képviselői ott ülnek. Aztán ott van egy magasabb szint már a nagykövetek, ugye ami a Koreper 1, Koreper 2, a nagykövetek elé kerülő dosszié, és a nagykövetek közvetlenül megelőzik az ő egyeztetésük, és ők készítik elő a dossziékat a miniszteri tanácsnak elfogadásra. Általában, amikor a miniszterek ideérkeznek Brüsszelbe, különböző miniszteri formációk vannak, belis igazságügyminiszteri, agrár, külügyi tanács, stb., akkor általában a döntések nagy része elő van már készítve, sokszor viták nélkül fogadják el, de van egy számos dolog, például a külügyeknél gyakran látjuk ezt, amikor a miniszteri vitának igenis nagy jelentősége van. Aztán az Európai Tanács, amit említettél, az az állam és kormányfőknek a külön testülete, ugye az Európai Tanácsnak van egy külön elnöke is, hogy az állam és kormányfőknek a vitáit keretezze, az agendáját, a programját megtervezze, és levezesse az üléseket. Ott az Európai Tanácsnál tudni kell azt, hogy nagyon néhány nagyon korlátozott kérdés kivételével, nagyon kevés ilyen kérdés van, az Európai Tanácsnak nincsenek jogalkotói jogkörei. Az Európai Tanács igazából stratégiai iránymutatást ad. Sokszor úgy szoktunk fogalmazni az Európai Tanácsnál, hogy így döntöttek az állam és kormányfők. Ez azt jelenti valójában, hogy mindig elfogadnak az Európai Uniós csúcstalálkozókon, alapesetben ezekből kettő van egy fél évben, mindig elfogadnak egy záró nyilatkozatot, vagy záró közleményt, konklúziókat, és ezek a konklúziók megszabják a munkát a miniszteri formációknak, akár az Európai Bizottságnak is egyébként, az Európai Bizottság elnöke is tagja az Európai Tanácsnak saját jogá. Tehát ez így működik, hogy a stratégiai iránymutatása nagy kérdésében a döntés az Európai Tanács, az állam és kormányfők testületé, ahol egyébként egyhangú szavazás van. Ugye az Európai Tanács nem is nagyon szoktak szavazni, mert erre nagyon ritkán van példa, hiszen csak tudják azt, hogyha valaki mondjuk egyhangúság elve követendő, ezért tudják valaki valamit ellenez, akkor nem is szavaznak róla, akkor nincs konszenzus, tehát nincsen valamiről döntés. A miniszteri tanácsi szinteken ehhez képest ugye van rengeteg olyan dosszié, van a dossziétok a többsége, több mint 90%-a, ahol minősített szavazati többség elég a döntések elfogadásához. Éppen Magyarország tapasztalhatta a saját bőrén az elmúlt időszakban, hogy sokszor maradt kisebbségben, és nem képes blokkoló kisebbséget szembeállítani a többséggel. Érdekes módon az Európai Tanács szintjén, ahogy Orbán Viktor képviseli Magyarországot, ott ritkán fordul elő az, hogy Orbán Viktor miatt valamit nem fogadnak el. Volt már rá példa, és lesz is példa, ugye emlékeztetnék arra, amikor a jogállami feltételrendszer tárgyalták, és ezt összekapcsolta a magyar és akkor a lengyel vezető kormányfő a többéves keretköltségvetés elfogadásával 2020-ban, akkor konkrétan volt egy lengyel és egy magyar vétózás, ami akadályozta a megállapodást, illetve szembeállították a két kérdést. Egyéb iránt itt igazából csak vitákról van szó, tehát képesek vitatkozni hosszú órákat, mondjuk az orosz stratégiáról, a Kína stratégiáról. Ezek nem feltétlenül arról szólnak, hogy akkor egy konkrét jogszabályt jóvá kell hagyni, hanem stratégiai döntéseket hozni. Tehát Orbán Viktor szintjén még a legkevesebb szerintem az akadályoztatás, aki leginkább ezt a, mondjuk így ezt a mellényt magára vette, ezt a golyóálló mellényt, a Szijjártó Péternek hívják, hiszen ha van terület, ahol Magyarország hát rendszeresen blokkol, vagy pedig nem járul hozzá a többségi döntésekhez, és már pedig a külpolitikai kérdésekről van szó, tehát ez pont a külpolitikai, a külügyi tanács, ahol ugye a magyar külügyminiszter is ül, és ott még számos kérdésben egyhangú döntés van. Ez úgy történik, tehát, hogy alapvetően, hogyha van blokkolás, akkor az a blokkolás már nagyköveti szinteken jelentkezik, tehát ritkán fordul elő az, hogy valakit meglep, amikor Szijjártó Péter megérkezik Brüsszelbe, ilyen szokott ilyenkor nagy Facebook bemutatókat tartani. Ő már úgy jön ide azért, hogy a kollégái is tudják azt, hogy a nagykövet előző alkalommal, amikor még előkészítették az ülést, akkor már jelent a nagykövet mondjuk, és ehhez Magyarország csak ilyen feltételek mellett fog hozzájárulni.
Hogyan illeszkedik ebbe a rendszerbe a biztos? Magyarország által delegált biztos, aki most Várhelyi Olivér, ő a kormány álláspontját képviseli az Európai Bizottságban, vagy pedig egy magyar kormánytól független munkát végez?
Azt tudni kell, tehát Várhelyi Olivért is, mint a többi biztost is a magyar miniszterelnök nevezi ki. Tehát, bocsánat, a magyar miniszterelnök nem nevezi ki, a magyar miniszterelnök jelöli. Igen. Csak ő is vonhatja vissza egyébként. Tehát, hogyha egy biztost le akarnak cserélni, akkor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, megkeresi a magyar miniszterelnököt, és arra kéri, hogy vonja vissza a biztosnak a jelölését. Emlékeztetik arra, hogy annak idején volt már rá példa, mikor Kovács László volt a magyar biztos jelölt, akkor megkeresték Gyurcsány Ferencet, hogy vonja vissza, ő nem volt hajlandó visszavonni, és akkor maradt Kovács László a magyar biztos. De attól kezdve, hogy a biztos leteszi az esküjét, attól kezdve el kell felejtenie valahol, milyen országból érkezett, ami persze nem jelenti azt, hogy informálisan nem ő lenne annak az országnak a szeme, és néha még a szája is az asztal körül, amikor a biztosok tárgyalnak. Ez azért fontos tudni, mert a biztosoknak van egy olyan szerepük is, hogy miután ők ismerik leginkább a saját országukat, amikor a saját országuk kerül napirendre a biztosi testület előtt, akkor ők el tudják jobban magyarázni, és azt meg tudják világítani a speciális helyzetet. Ezzel szoktak is élni egyébként. Ez nem jelenti azt, hogy visszaír a helyzetével. Ami viszont nagyon fontos, hogy a biztosnak semlegesnek kell lenni, és tényleg el kell felejteni azt, hogy mely országból jött, és az Európai Uniós közös politikákat kell előre vinnie.
És hogyha már általánosságban beszélünk a magyar kormány, Magyarország és az EU kapcsolatáról, akkor beszéljünk az Európa ügyi miniszterekről is. Milyen hatáskörrel rendelkeznek mondjuk Brüsszelben?
Van a különböző tanácsok, tanácsülések, tanácsi formációk, mezőgazdaságban van külön energiaügyi minisztereknek, közlekedési miniszterek, környezetvédelmi, lehetne sorolni. hogy ezekre ugye a miniszterek jönnek és tárgyalnak. Viszont van egy speciális formáció, az általános ügyek tanácsának nevezik. Ez a gyűjtőhelye tulajdonképpen az Európa ügyi minisztereknek. Ezek nem feltétlenül mindig miniszterek, lehetnek államtitkárok is, sőt, sok esetben előfordul az egyébként, hogy a nagykövetek, akiket ugye az államok küldenek, tagállamok küldenek Brüsszelbe, ők vesznek részt ezeken az üléseken, teljes joggal, tárgyalási joggal vehetnek részt rajta. Most az általános ügyek tanácsának a legfontosabb feladata igazából, hogy általában nagy neve is mutatja, vigye az Európai Uniós közös ügyeket, és megteremtse azt a konszenzust, lehetőleg konszenzust, előkészítse az Európai Tanácsnak az üléseit. Az általános ügyek tanács ülése az minden hónapban egyszer ülésezik, és ezeken biztos, hogy szerepel az Európai Tanács következő ülésének a napi rendje. De nem csak ez a feladatuk az is egyébként, hogy például a jogállami kérdésekben, alapvetően ők tárgyalnak jogállami kérdésekben. Ugye senkit ne vezessen félre az, hogy mondjuk Varga Judit volt eddig Magyarország igazságügyminisztere, és mégis ő ültött az asztalnál. Ez azon egyszerű oknál fogva történhetett meg, mert ő volt az Európai Uniós ügyeknek is a kijelölt minisztere. De például vannak olyan országok, mint Belgium, ahol a külügyminiszter ül az általános ügyek tanácsának az asztalánál, tehát ő egyúttal az európai ügyeknek a minisztere is. Alapvetően menedzselik az európai ügyeket, és ők azok, akik horizontálisan menedzselik, mert ugyanis a többi tárcavezető csak a saját területére figyel. Migrációra, bel- és igazságügyi együttműködésre, agrárpolitikára, ők nem foglalkoznak más témákkal, az általános ügyek viszont minden témával kell, hogy foglalkozzon.
És akkor beszéljünk magáról a személyről, és mit lehet tudni Bóka Jánosról, aki most ezt a pozíciót, az európai ügyek miniszteri posztját betölti.
Égis föld különbség van a stílusban közte és elődje között. Az, hogy egy európai ügyi miniszter legyen az országnak, és ne igazságügyminiszterrel vagy a külügyminiszter lássa ezt a feladatot. Én azért látok abban most ebben a mostani helyzetben rációt. Egyrészt Bóka János az, aki az elmúlt években a miniszterelnök serpájaként, tehát Európai Uniós főtanácsadójaként valamennyi ügyre rá kellett, hogy tekintsen. Tehát az európai tanácsi üléseket nem csak a nagykövetek készítik elő, hanem a miniszterelnököknek és az államfőknek vannak nevezett serpáik, akik gyakorlatilag a főtanácsadók, akik a miniszterelnök mellett ülnek, és ők a miniszterelnök a fülébe súgnak. Ugye egy miniszterelnök általában van két füle, az egyikben a nagykövet súg bele, a másikba pedig a főtanácsadó. Bóka János nagyon jó pozícióban van, hiszen ő ott ült általában, és ő ezeken az üléseken részt vett. Ami a személyt illeti, ugye ezzel kezdtem, akkor ezt nem felejtem, hogy befejezem ezt a gondolatot is. Bóka János Varga Juditól eltérően sokkal kevésbé harsány, inkább a háttérben működő, nagyon csendes diplomáciát folytató személy. Ő nem politikus alkat, de Varga Judit sem feltétlenül politikus alkatként érkezett, hiszen ő korábban az Európai Parlamentben volt, tanácsadó asszisztens, ehhez képest egy villámgyors, hihetetlen gyors karriert futott be, és mint kiderült, azért neki van politikusi vénája is. Bóka Jánost még nem ismerjük elő az oldaláról, lehet, hogy meg fogjuk ismerni, de eddigi tapasztalataim azok, hogy ő egy kifejezetten rejtőzködő típus, nem csak keveset tudunk róla, de egyszerűen a sajtónak is a lehető legritkább esetben nyilatkozik.
Ebben hasonlít Várhelyi Olivérre, mert ő is egy háttéremberből lett kiemelve biztosként. Emlékszem, hogy a kinevezésekor róla is azt mondtuk, hogy eddig azért nem volt a reflektorfényben. Bóka Jánosról mit lehet tudni a végzettségéről? Ő is szegedi jogászként került el a brüsszeli intézményekhez.
A Szegedi Jogegyetem egy érdekes, mondjuk így magyar uniós káderképző, hogyha így lehet fogalmazni, mert hogy több a közelmúltban, vagy a múltban is az Magyar-Európai Uniós ügyekben, vagy külügyekben vezető szerepet vállalt diplomata, vagy pedig politikus is onnan került ki. Ugye többek között Martonyi János, Tócsányi László, Várhelyi Olivér is Szegeden végzett, de ide sorolnám DNS Ohm Egont is, aki az Alkotmánybíróságtól éppen most megy majd nyugdíjba, és korábban Brüsszelben, úgynevezett korepere egy nagykövetként a belső piaci ügyeket is vitte. Tehát van egy érdekes szegedi vonulat. Ennek ellenére Bóka János útja egy kicsit, hogy is mondjam, kitérővel történt. Ő volt Szent Ivány István akkori SZDSZ-es, európai parlamenti képviselőnek az asszisztense. Hát ehhez képest egy elég nagy varbabetűt írt le azóta, beszélünk az európai ügyek minisztereként.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bobesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!